Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en, a Monitor délutánban két vendég van itt a stúdióban, Pap Martin Felicien, a Győri Széchenyi István Egyetem digitális fejlesztési központjának fejlesztőmérnöke és szakértője, és Budai Marcell, az EFOT Fesztivál sajtófőnöke, már most nézem meg, nosztalgiáztam, és láttam a dátumot, júli 9-13, ugye Velencei
tó? Pontosan így van.
Nagyon sokaknak van emléke az EFOT-ról, kíváncsi vagyok, hogy most 2025-ben egy ilyen rendezvény az hogy néz ki. A házigazda lesz majd a Győri Széchenyi István Egyetem, ugye? Azt is jól tudom.
Igen, igen.
És van több legkisebb közös, többszörös köztetek, például az egyik a mesterséges intelligencia. Vártuk Martint, és Marcellel beszélgettünk arról, hogy ez az egész Covid után, hogy alakultak a fiatalok. A társalgás, a társaság, a párkapcsolatok, a kommunikáció, nagyon sok minden, és hogy a mesterséges intelligencia az most éppen milyen szerepet visz, vagy vihet mondjuk akár egy EFOT-on, van-e szerepe a gyógyító munkában, vagy gyógyító tevékenységben. Ahogy szokták mondani, most mindent lefújunk ilyen mesterséges intelligencia sprayvel. Ez nálatok most hogy néz ki? Akár az oktatók, a hallgatók, a kutatók szempontjából. Mit változtatott az életeteken?
Nálunk szeretjük azt megugrani, hogy ne csak lefújjunk mindent, hanem ténylegesen bele is tegyünk valamit, tehát szeretjük kicsit megnézni, hogy mi az, mielőtt elkezdjük használni. Sok mindent megváltoztatott nálunk is, illetve jelenleg is átalakulás alatt van ilyen szempontból, akár az oktatói karnak az oktatói tevékenysége, akár pedig ugye a hallgatókkal szemben elvárt követelményeknek az átalakítása. Mindig egy nagyon projektorientált, gyakorlatorientált egyetem voltunk, úgyhogy most a projektalapú oktatás az, ami nagy szerepet kap, és ott például a mesterséges intelligencia nagyon sokat tud segíteni egyrészt az oktatóknak, hiszen a generációs különbségek egyre jobban nőnek, ugye a hallgatók és az oktatók között. Viszont ugye maga a tananyag, amit át kell adni, az nem változik olyan gyorsan feltétlen egy csomó tantárgy esetén. Tehát a matematikában a deriválás, az pontosan az, ami ez volt 10 éve is. Azt nem kellett újra tanulni. Viszont az, hogy ezt át kell adni, az drasztikusan meg tud változni. És a mesterséges intelligencia az oktatóknak például ebbe tud segíteni, hogy a tananyagnak a stílusát átalakítani a tartalom megőrzése mellett, gyorsan, hatékonyan, gördülékenyen. A hallgatók számára pedig hasonlóan egy ilyen személyre szabott élményt tud adni, hiszen mi volt eddig? Beléptünk egy online rendszerbe, ott volt valami e-learninges tananyag esetleg, ami ilyen modernemnek számított, és akkor ott lehetett ugye kérdések alapján felkészülni, de ez egy kérdésbank, az egy statikus dolog, nincs benne az emberi, ami mondjuk egy vizsgaszituációban szóban előjön. És a mesterséges intelligencia, a különböző ilyen chat programok ebbe tudnak segíteni, hogy beadok nekik egy tananyagtartalmat, és azt mondom, hogy kérdezzek ki a hallgatótól. És a hallgató fel tud készülni önállóan, de mégis egy személyre szabott felkészülést tud kapni, meg tudja beszélni mondjuk a géppel az ő megértését a tananyaggal kapcsolatban, a gép fel tudja hívni a figyelmét különböző kisebb hibákra, vagy akár, amikor egy tananyag blokk nem annyira értett, akkor meg tudja kérdezni, hogy magyarázná nekem úgy, mintha 5 éves lennék, és akkor nagyon leegyszerűsíti neki. Ezt én magam és a munkám sem is gyakran használom, hogy egy koncepciót megértsek egy szakirodalmi cikkből, és ebben nagyon jó egyébként az AI, hogy leegyszerűsítse és átfogalmazza nekünk a kérdéseket.
Te a Digitális Fejlesztési Központnak a fejlesztő mérnöke és szakértője vagy, ugye?
Igen.
Azért csak egy visszakérdés, hogy azért az oktatóknak nehezebb ez az egész változás, nem? Mint a hallgatóknak. A hallgatóknak ez most jön. Boomerek meg zoomerek, más tudsz van, de az oktatóknak ez az ugrás bonyolultabb, nem?
Szerint
fáradtságosabb, nem tudom, melyik a jó szó.
Szerintem igen, tehát az oktatóknak azért van egy olyan nehézségük is, hogy velük szemben azért elváltó, hogy a tananyag meg az oktatás, amit leadnak, az megállja a helyét a piacon, és szakmailag és tudományos értelemben is rendben legyen. Tehát oda csak úgy bevezetni valamit nem lehet, hiszen a maga az oktatás az egy tudatos, előre tervezett metodológia alapján történik, aminek minden átalakítását végig kell alaposan gondolni, hiszen nem mondhatjuk azt a hallgatónak, amikor kéne az egyetem, hogy bocs, ezt most elnéztük, nem úgy sikerült, majd legközelebb. Úgyhogy ott az oktatókkal szemben ugye egy minőségbeli elvárás van, hogy ott nem elég csak, hogy megnézzük, kipróbáljuk, hanem ott tényleg ebből alaposan fel kell készülni, át kell gondolni. A hallgatóknak talán azért könnyen, mivel ők ilyen szempontból nincsenek korlátok közé szorítva, tehát ők nyugodtan tudják használni ezeket az eszközöket, kipróbálhatják. Legrosszabb esetben egy ismétlő vizsga lesz az eredménye, hogyha rosszul sikerül a történet, de azt meg talán még túl lehet.
Folytassuk el, de a becsületkódexelen, ez tetszett nekem, csak egy picit most átugranék az EFOT-ra, meg a fesztiválra nyilván, meg Marcellre. A mesterséges intelligencia az hogy változtat mondjuk egy EFOT-on? Hol jelenik meg? Miben jelenik meg?
A mindennapi működésünkben abszolút, ugye én a marketing csapatban dolgozom, marketing csapatot vezetem az F-ban, és látom azt, hogy kétszer annyi munkát el tudunk látni az ilyen tartalomtervezésben, szövegek írásában, mint mondjuk ezt másfél évvel
ezelőtt. Sokkal gyorsabbak vagytok, hatékonyabbak
vagytok. Abszolút. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy azokban a szakterületeken, azokon a munkákban, ahol lehet használni az AI-t, hogy minél előbb intuitív szintre fel tudja vinni az ember, mert jobb minőségi és több mennyiségi munkát el tud látni, hogyha ezt jól csináljam. Szóval ez az ilyen személyesebb része. Az EFOT működése tekintetében ott pedig az látszik, hogy az ilyen kiterepülő aktivitásoknak az ilyen szerves részévé válik. Tehát mi nagyon büszkék vagyunk az EFOT-on, hogy a nappali területünk az, ami az EFOT-nak az ilyen szívét, lelkét kiteszi. Tehát nem esti bulik sorozata vagyunk, ahol a koncertek vannak éjszaka, amik szintén fantasztikusak.
Fontosak
nyilván egy fesztivál esetében, hanem az, hogy egy olyan rendezvény, ahol megéri már délután kettőkor kijönni, vagy akár korábban, ha valakinek napi jegye van, vagy kikelni a sátorban, nem csak a tűző nap miatt, mert van vagy 100 program, amit ki lehet próbálni, egy halom sportprogram és egy halom kiállítói aktivitás. Ugye az idei évben a Széchenyi Egyetemmel közösen létrehoztuk az Edukáció Summert is, ami lényegében a januári edukáció kiállításnak az EFOT-on való megjelenítése, hiszen kint van egy csomó felsőoktatási intézmény, akiket meg lehet nézni, hogy milyenek az ő mindennapjaik, és ezekben a kitelepülésekben látjuk azt, hogy szinte már minden egyes intézményi, de akár a céges kitelepülésekben is valamilyen módon az AI ott van, és meg ki lehet próbálni valamit, megmutatnak valamit, hogy ezt hogy lehet használni, és inkább ilyen formán kezd ez abszolút szerülni a rendezvény.
Hát jobb ez nyáron egyébként elkezdeni, nem? Akár az EFOT-on, mert aztán utána szeptembertől az egyetem úgyis szembe jön, nem?
Igen, hát szembe jön, a legtöbb hallgató lehet, hogy ezzel kicsit vitatkozna, hogy ugye mennyire köti le az idejüket, hogyha van egy EFOT, és ezzel visszel, tehát hogy lehet, hogy azt választanák, de igen, ez abszolút egy nyári programnak sokkal jobb, hiszen akkor az egyetemi kötelezettségek alól mentesülnek a hallgatók arra az időszakra, és egy kicsit lehet lazulni.
Nem, én úgy értettem, hogy a mesterséges intelligencia jön majd szebbe szeptemberbe, tehát az a jobb nyáron, akinek ezzel nincs előélete. Nagyon tetszett nekem, azt írtátok, hogy lesznek olyan egyetemistákat, fiatalokat érintő témákat, mint a ismerkedési szokások, egyetemisták és AI, kutatás arról, hogy befolyásolja a reakcióidőt, ha ittasan veszett valaki, ez főleg az esti buli után lehet érdekes, és értem, hogy este mindenki kijön a sátorból. Az a cél azért, hogy nappal is kijöjjenek, ugye, hogy ezt az aktivitást elérjétek valamilyen módon. Ha már ismerkedési szokások, erről beszélgettünk az előbb Marcáról, hogy ez a Covid azért ebbe csúnyán beletenyerelt.
Igen, a célunk, amikor egy ilyen kitelepülésnél, amikor ugye egy EFOT-ról vagy egy fesztiválról beszélünk, az, hogy meg tudjuk mutatni az egyetemnek azon aspektusait a hallgatók számára, amit amúgy szemeszter közben nem feltétlenül néznek meg, mert nem erre esik a fókuszuk, mindenki a vizsgáival, a tárgyával elfoglalva, nem látják, hogy milyen laborok vannak, milyen projekt lehetőségek, hogy az egyetem milyen egyéb lehetőséget kínál pusztán az előadások mellett. És a fesztivál nagyon jó lehetőség arra, hogy egy olyan környezetbe érjük el a hallgatókat, ahol kicsit nyitottabbak, befogadóbbak az ilyen újdonságokra, a tanulmányokon kívüli extra lehetőségekre, amit az egyetem kínál. Tehát itt mindenképpen megcélozzuk azt az időszakot, amikor esetleg maga a parti rész az kicsit lejjebb van, ugye ez a délelőtti időszak.
Akkor a hangerőt picit lejjebb veszik.
Kicsit ugye, ha már nem az első nap van, akkor kicsit ugye mindenki már fáradtabban, kicsit lelazultabban mászkálott életmentő forrásokat keres, és akkor be lehet hozzánk külni egy-egy sátor, és egy-egy tematikus témában lehet különböző előadásokat hallgatni, beszélgetni igazából. Tehát ez egy ilyen interaktív, nagyon laza hangvétel, hogy tényleg kimozduljunk az egyetemi ökoszisztémából.
Úgy szoktunk fogalmazni, hogy az EFOT nappali területén legyen ott minden, amit az egyetemi élet ad, nyilván leszámítva a vizsgákat, meg a különböző számonkéréseket, tehát legyenek ott a közösségek, legyen ott a sport, legyen ott a kultúra, legyenek ott a közéleti viták, legyen ott az AI, az innováció, a piaci vállalatok, a karrier lehetőségek, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az, aki mondjuk még nem egyetemista, vagy ahogy Martin mondja, mondjuk a hétköznapi mókuskerékben nem mindig veszi észre ezeket a hozzáadott értékeket, amit mondjuk a Széchenyi Egyetemen is meg lehet tapasztalni, hogyha valaki ott hallgató, akkor az EFOT-ban kicsit ki tud szakadni, talán egy kicsit madártávlatból erre így rá tud tekinteni, hogy váó, mennyi minden lehetőség van itt.
Még egy picit a mesterséges intelligenciáról, ez a becsületkódex, ez jó pofa, szóval nekem is van egy elhagyott tanári diplomám, erre is kíváncsi vagyok, hogy mondjuk az egyetemen nálatok a mesterséges intelligenciát hogyan használhatják? Mondjuk számonkérés, mondjuk vizsga, bármi. Mi az, ami szabad, mi az, ami nem szabad, és itt jön a becsületkódex valamilyen módon képbe?
Igen, az erkölcsi kódexünk, ami egyébként publikusan elérhető az interneten, a weboldalunkon keresztül, az tartalmaz egy nagyon rövid bekezdést, ami arról szól, hogy az egyetemi polgár technológia eszközeit, és itt ki van emelve a mesterséges intelligencia, a szakmai értékeken belül, illetve az erkölcsi határokon belül használhatja. Ez azt jelenti, hogy maga az érdemi munka, illetve a felelősség az továbbra is az adott mérnöknél vagy hallgatónál van az elvégzett munka során, és bele kell tenni azt a szakmaiságot, tehát olyat, hogy megiratom mondjuk a ChatGPT-vel a teljes szakdolgozatomat minden ok nélkül, és semmit nem értek belőle, és nem tudom, hogy mi volt benne, és helyettem megcsinálni, olyat nem lehet. De például egy mérnök hallgató esetén elvégzünk egy mérést, egy mérés sorozatot, amiből utána szakdolgozatot akarunk például írni, vagy egy cikket. Ott ugye azért a mérnöknél ez a megfogalmazás, utána az eredményeket valahogy le kell publikálni, ez azért nehézkes, tehát nekünk ez annyira nem megy jól. És ott nagyon sokat tud segíteni. Tehát ha a tartalmat, hogy mit akarok elmondani, azt tudom, akkor arra például nagyon jól lehet használni, és engedélyezett is használni, hogy a megfogalmazás, a stílust, segítse kitalálni nekem, igen. Illetve az ötletelésben nagyon sokat segít a hallgatóknak. Tehát amikor van egy gondolatom, hogy ezt szeretném csinálni, az adott problémát így akarom megoldani, mit gondolsz, tehát kicsit így beszélgetni, így ötletelni, erre is nagyon jó.
Mint egy konzulens, nem?
Igen. Ahogy mondtam, ez a személyre szabott tanácsadó konzulens szerep, hogy tényleg napi szinten bármikor előveszem, van egy gondolatom, felírom, úgyhogy ilyenekre abszolút lehet használni. Azt a részét, hogy mérnökké kell válni, illetve adott szakterületen szakértővé kell válni a diplomával, azt nem veszi el, tehát azt sajnos nem tudjuk elfogadni, ha valaki úgy akar szakirányú diplomát.
Betolja maga elé a mesterséges.
Szerezni, hogy igazából igen, azt az AI adta neki, úgyhogy itt mindenképpen szükség van arra, hogy ugyanúgy a szakmai értéket elsajátítsa a hallgató, ezeknek viszont a kommunikációját, illetve maga az elsajátítási folyamatot abszolút támogatja az AI, és ezt lehet is használni. Itt az oktatóink vannak nehéz szerepben, hogy ők eldöntsék, hogy meddig tart az elkölcsösség határa.
Picit az innovációról beszélsz, meg a digitális fejlesztési központról, aztán azért beszélünk az EFOT programjairól, és jól, mert láttam, hogy nagyon kemény koncertek lesznek meg.
Abszolút, igen.
Azért hozzuk szóba. Értem én, hogy mesterséges intelligencia, meg szakma, meg karrier, meg minden. Szóval látok, az innováció az hangsúlyos ez az egyetemen. Azt tudjuk. Nézzük ezt a digitalizációs központot egy pár percben.
A digitális fejlesztési központ az egyetem legnagyobb kompetencia központja jelenleg. A kompetencia központ az egyetemnek az a szereplője, ami összekapcsolja az ipart és az egyetemet. Tehát a kompetencia központunk feladata, hogy az egyetemen lévő erőforrásokat, legyen az infrastruktúra vagy emberi erőforrás, összefogja egy adott területre, ugye mi a digitalizáció területén vagyunk jelen, más kompetencia központjaink is vannak, járműmérnöki, jogi, a különböző területekre ez le van osztva, és mindenki a saját területén fogja össze az egyetem erőforrásait, majd pedig a piaci szereplőket, az ipari szereplőket megkeressük, megnézzük az ő problémáikat, és ezeket az erőforrásokat elérhetővé tesszük. Tehát ami eddig csak az egyetemen egy zárt rendszerben volt, elérhető az egyetemi kutatási célokra, meg pár egyetemi partner számára.
Hát hidat tulajdonképpen.
Pontosan, tehát ez kinyílik, kinyitjuk a kicsit az egyetemet, hogy ne az legyen, hogy mi ott belül törpölünk és csináljuk a jobb-nájobb kutatásokat, hanem ebből értéket teremtsünk, és egyrészt olyan kutatásokat csináljunk, ami értékes a piac
és
számára.
És piacképes is, és a végén cseng a kassza valahol.
Hát igen, van egy ilyen koncepció is, ugye maga a modellváltásnak egyébként ez volt a cél, az egyetem piaci szereplővel, és itt a piaci alapon is fent tudja magát tartani, és olyan dolgot csinál, amire a piac azt mondja, hogy igény van, hogy mi ezeket csináljuk, ezeket a lehetőséget tárjuk fel, és itt különféle fejlesztéseket végzünk, a rádiófrekvenciás 5G hálózatokkal kapcsolatos fejlesztésektől egészen a mesterséges intelligenciáig átfogó csapatunk van, és nagyon sok érdekes projekten lehet dolgozni.
Permetező drón, ezek nem fognak az EFOT fölött végig húzni, nem egész biztos.
Ezt még nem beszéltük.
Bár hűsíthetnének egyébként, ez nem lenne rossz.
A légtérhasználati engedélyt meg kikértük, és szerintem nem szerepel benne a permetező drón kifejezés, de megkérdezem.
Hogy... Ezt érdemes megnézni, gondolkoztunk már azon, hogy a permetszeren kívül lehet, hogy más tájba
tartani,
a fesztivál hangulathoz illeszkedne.
Rajta voltam az ötleten egyébként.
Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen innovatív fejlesztés van nálunk, ami szerintem nagyon előnyös, hogy a hallgatók is bármikor becsatlakozhatnak. Tehát, hogy piaci szereplőnek kell lennünk, de az egyetemi infrastruktúra lehetővé teszi azt, hogy egy pályakezdő is becsatlakozzon, tehát mi várunk juniorokat, gyakornokokat, lehet hozzánk jönni, és lehetőséget nyújtunk a fejlődésre. A hallgatókkal is dolgozunk, számosan kollégám van, aki BSC-s hallgatóként kezdte, és most már PhD-s szenior mérnökként van jelen a központ életében, úgyhogy abszolút ez egy életút tud lenni. Tehát ami a legjobb, hogy az innováció, amiket csinálunk, tehát akár a permetező drónba a fejlesztés, akár egy-egy szabadalom, egy-egy oltalom, az továbbra is a mérnök nevünkhöz köthető, tehát ha valaki nálunk csinál egy szabadalmaztási folyamatot, akkor az ő neve lesz rajta a szabadalmi lapon, és bizony abból különböző jogdíjak jöhetnek a szakemberek számára
is. Ez is elvárás volt az egyetemek felé, hogy egyre több oltalom, egyre több szabadalom, és ezt érzel a bőrödön is, hogy valóban ennek a számossága és a súlya növekedett az elmúlt időszakban?
Igen, tehát nálunk is most csak a héten szerintem 4 különböző eljárás indult el a legutóbbi fejlesztésénkkel kapcsolatban, és ott mind a kollégáim végezték, és az ő nevük szerepel ezeken a megfelelő arányban, ahogy dolgoztak rajta, és itt az egyetem egy teljes infrastruktúrát ehhez oda tesz, hogy a mérnöknek tényleg a mérnöki feladatot kellene elvégeznie, de tehát minden szakterületnek a saját részét. Úgyhogy a hallgatók ebben minél hamarabb becsatlakozzanak, szerintem annál jobb, hiszen egyrészt a gyakorlati idejüket le tudják nálunk tölteni, másrészt az oktatás mellett, az oktatással összhangban, tehát az órák összhangban tudnak projekteken dolgozni, piaci projekteket látni, tapasztalatot szerezni, és hát ugye így lehet megválaszolni azt a kérdést, hogy pályakezdőként hogy lehet valakinek 5 év tapasztalata, ugye az elvárások.
Ami nagyon sok munka el egyébként felmerül, hogy így legyen, most végzett, de már legyen szakmai gyakorlat egy pár évig.
Igen, ezt ugye nagyon-nagyon sok állásérzésben látjuk, ezt így lehet megugrani, hogy szakmai helyre kell eljönni hozzánk, és nem mellesleg, ugye most a Science Park is épül Győrben, ott a régi kekszgyár felújításra került, és ott az 5. emeleten van az irodánk, ahol egyébként a panoráma teraszra ki lehet
jönni. Jó kilátás,
úgyhogy számos előny van.
Na jó, ezt tudja akkor a Győri Széchenyi István Egyetem, meg a Digitális Fejlesztési Központ, akkor Marcell, most te jössz a programokkal. Meg azért beszélgetünk majd 1/4 órája, azért látszik az, hogy egy ilyen EFOT kínálatot összerakni, az estit is nagyon izgalmas, meg a nappalit is, ez egy nagyon komoly egyensúly érzéket igényel.
Ugye ezt a nappali program erősítés, ezt már 2022 óta eléggé tudatosan csináljuk, szóval próbálunk minél izgalmasabb, jobb több programot hozni, idén már több mint 50 sportot ki lehet majd próbálni. De az éjszakai programjaink is most már eléggé koncepciózusak, ugye most már 2 éve eléggé nyíltan vállaljuk azt, hogy nálunk külföldi fellépővel nem nagyon lehet majd találkozni, mert a hőoka tulajdonosa az EFOT-nak, ilyen formán a legfontosabb feladatunk az, hogy az egyetemisták minél nagyobb számban el tudjanak jönni, hogy elmondhassuk azt, hogy minden egyetemista legalább egyszer megfordult az EFOT-on
a tanulmányai alatt. Ezért
az árakat kordában kell tartani, és ezért nem nagyon lehet külföldi fellépőket, meg hát amúgy az látszik, hogy a mai fiatal Z generációt abszolút nem is érdeklik a külföldi fellépők. Ellenben van egy nagyon erős magyar széna, most már egy 4-5 éve, akikből fantasztikus line-upot lehet csinálni, úgyhogy lényegében az állistás magyar fellépők azok mind ott lesznek az EFOT-on. 2 kültéri nagy színpadunk lesz, 2 arénánk, és az idei évben erősítünk, csak mert te is mielőtt elkezdtük, beszélgettünk, hogy te kijössz az EFOT-ra, vagy sem, lesz egy külön diszkóhelyszínünk, ami a 90-es, 2000-es éveknek a hangulatát fogja visszahozni. Akkori DJ-kkel és az ottani hangulattal, vibe-bal, dekorral, de egyébként technóval is erősítünk idén, mert abszolút most trendingel a mai fiatalok között a technónak a zenei felhozatala, illetve hát próbálunk mindenben szélesíteni, hogy minél több mindenki válasszon minket az idei fesztivál szezonban.
Július 9-e és 13-a között Velencei Tó, hány résztvevőre számítotok?
Reméljük az összesre. Most egyre jól állunk.
Kiürül az ország.
Igen. Most egyre jól állunk, mert mi most egy eléggé rendhagyó üzletpolitikát választottunk azzal, hogy semmit nem emeltünk a jegyárainkon, sőt, vannak a jegyáraink, amin kifejezetten csökkentettünk is, és az italárakban is valamit lefeleztünk a tavalyi évhez képest, tehát hogy a mondjuk egy korsó sört vagy egy fröccsöt olyan áron lehet idén megvenni nálunk, ami még egy kocsmában sem feltétlenül elérhető ma az emberek számára, és úgy tűnik, hogy ez beválik, mert nagyon jól állunk jegyeladásban a tavalyi évhez képest, de mi tavaly is az egyik olyan fesztivál voltunk, ami növekedni tudott a 2 évvel ezelőtti állapothoz képest. Nyilván ennek van egy olyan fontos része is, hogy nekünk azért van egy nagyon erős ilyen core identitásunk ezzel az egyetemi fesztivál vibe-bal. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki egyetemista, aki kijön hozzánk, nagyjából így a 50-60%-a az, aki ténylegesen egyetemista az EFOT látogatóknak, van egy jelentős csapat a környékbeli lakosságnak, illetve hát nyilván volt egyetemisták, vagy akár jövendőbeli egyetemisták is szép számmal vannak.
A hallgatók bevonása mindig nehéz, de az ilyen fesztivál lehetőségek azért megmozgatják őket. Bízom benne, hogy az EFOT-on is el tudjuk érni őket minél nagyobb számban. Amit látok, így az AI EFOT kapcsolatán, ami az egyik kedvencem, hogy a hallgatóink mesterséges intelligencia az egyik tantárgyat teljesen zenévi alakították, úgyhogy a villamosság tamban az úgy folyik az áram a vezetéken, mint a tavaszi napfény a leveleken, meg a hasonló rímek fel vannak énekelve, hogy meghallgatni nem mertem teljes mértékben, de ki tudja, még akár lehet, hogy egy ilyen sátat is tudunk rittyenteni a hallgatók munkáiból.
Nagyon szépen köszönöm, akkor nagyon jubulit nektek, és nagyon tartalmas nappali elfoglaltságot éjjájjal meg anélkül is, júli 9 és 13 között, tehát a Velencei Tónál, EFOT, Pap Martin, Felicien, a Győri Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának fejlesztőmérnöke és szakértője, és Budai Marcell, az EFOT Fesztivál sajtófőnöke voltak itt. Köszönöm szépen nektek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.